szívében mindazt, amit nekünk most adni akarsz, amit most mondani akarsz, amit most tanítani akarsz. Arra kérlek, Uram, hogy szabadságba vezest őt, hogy tényleg azokat tudja mondani, azokat hangsúlyozza, azokat add a szívére, amiket te akarsz ma nekünk mondani. És helyezd úgy a szívünkre, Uram, nyisd meg a szívünket ehhez, hogy mindez megtörténhessen, hogy tényleg épüljünk belőle, hogy tényleg tanuljunk belőle, hogy tényleg életünk legyen a te igédből. Uram, mert te lélek vagy és élet vagy. És ezt a lélek, ez a lélek és ez az élet az, ami kell nekünk most is, Uram. Dicsőítünk téged érte és magasztalunk téged érte. Legyél a Csabival. Ámen.
Ebben az évben a Prédikátor könyvét kezdtük el olvasni. A 4-es fejezetet szeretnénk, ha ma meghallgatnátok. Megkérném Ádámot, hogy olvassa föl. És kérek, hogy figyeljetek. Tudom, hogy mindig figyeltek, de most lesz egy kérdés majd, amit ma el fog hangozni a felolvasás végén. Igen, az egész.
Prédikátor 4. Láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Elnyomóik erőszakosan bánnak velük, és nincs vigasztalójuk. Ezért boldogabbnak tartom a halottakat, akik már régen meghaltak az élőknél, akik még életben vannak. De mindkettőjüknél jobb annak, aki meg sem született, mert nem látja azokat a gonosz dolgokat, amelyeket elkövetnek a nap alatt. És láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irítsége kísér. Ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. Az ostoba karba teszi a kezét és tönkre teszi önmagát. Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel. Láttam a nap alatt ilyen hiába valóságot is. Van egyedülálló ember, akinek nincs senkije, sem fia, sem testvére, még sincs vége fáradozásának, nem elégszik meg a gazdagsággal, és nem mondaná, ugyan kiért fáradozom, és kiért vonom meg magamtól a jót? Ez is hiába valóság és elhibázott dolog. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát, de jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek, de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egy hamar. Többet ér a szegény, de bölcs gyermek, a vén, de ostoba királynál, aki nem ismeri el, hogy figyelmeztetésre szorul. Amaz a fogházból is kikerül, és király lesz, még ha szegénynek született is, emennek az uralkodása idején. Láttam, hogy aki csak él és jár kell a nap alatt, a másikkal, a gyermekkel tart, aki amannak a helyébe lép. Határtalanul nagy az a nép, amelynek élére kerül, de az utána következők már nem örülnek neki, mert ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. Megfontoltan járj, amikor Isten házába mégy, többet ér, ha hallgatva járulsz oda, mint ha áldozol az ostobák módjára, akik nem tudják, hogy rosszat tesznek.
Köszönöm szépen, Ádám. Most jön a fogósra vasz kérdés. Milyen színű volt az ige, amit hallottatok? Milyen színt képzeltek el? Lehet többet is mondani. Nyugodtan mondhatjátok most fennhangon, hogy milyen szín barna. Barna.
Narancssárgás.
Még valami? Lehet többet is mondani, tehát nem csak egy színű, az ige, több színű, szerintem. Mézöld. Kék. Uh-huh. Valaki esetleg még szeretné? Nem kötelező, csak egy lehetőség. Oké, köszönöm szépen. Nekem inkább ilyen sötét tónussal kezdődik a történet, és így szép lassan kezd világos színbe átmenni a rész végére. Én ezt tapasztaltam, hogy elolvastam rosszul ezt az igét. Majd ennek lesz jelentősége ennek a történetnek, a végén majd mindenki meg tudja, hogy miért van ez a színes kérdés. Hát ebben a részben nagyon sok fontos, érdekes bőrdolgot említ a prédikátor. Csak néhányról szeretnék beszélni, mert elég hosszú volna, hogyha napvégésre jutnak, hogy mindenről beszélnék, ami itt elhangzott. Az első fontos téma az elnyomás kérdése. Miért beszél a prédikátor az elnyomásról? Talán miért kerül szóba, miért jön a Szentírásba, hogy kerül bele az elnyomás? Miért érdekli a prédikátort az elnyomottak könnyei, a sírás, a bánat? A prédikátor ugye Dávid fia, Jeruzsálem királya, egy bölcs ember, és egy elképesztően gazdag ember volt. Az ország élén állt, a hierarchia csúcsán, fölötte már csak az Isten volt. A gazdagságot Isten adta meg ő számára, pedig nem is kérte, hogy gazdag lehessen. Évente 666 talentum arany folyt be az egyéb adókon kívül. Azt gyorsan átszámítva, az kb. 29 tonna arany. Az valami elképesztő összeg, akkor is, meg ma is. Tehát nagyon gazdag volt ez az ember. Annyira, hogy már az ezüstöt nem is értékelték abban az időben, nem is számított, az egy vacak fém volt. A királynak a trónja az elefántcsontból volt, le volt vonva arannyal. Egy hatalmas trón volt, tiszta arannyal bevonva. Ha valaki eljött hozzá, messzeföldről, diplomaták, királyok, elnökök, akkor kapott egy csomó ajándékot, aranyat, dahakövet, szépen megköszönte, és azt mondta a szolgának, Léci, tedd már be a többi közé. Úgyis van egy csomó más. Te van a padlás arannyal. Neki igazából már újat nem tudtak adni. Kicsit furcsa számomra, hogy egy dús gazdag ember szájából az, hogy elkezd gondolkodni az elnyomottak sorsán. Tehát általában a rangrészt a felső szintjén lévőket kevésbé érdekli a lent lévők élete, sorsa. Van persze kivétel, de nem ez a jellemző dolog. Ők ott vannak fent, azok meg lent vannak. Igazából azt nem veszik észre, hogy mi sem lehetnénk ennyire fönt, ha azok ott lennem volnának, akiket el lehet nyomni, akiket lehet sanyargatni, hogy az életem azért kényelmes, mert ő neki rossz. Miért látja meg a prédikátor az erőszakot? Miért mondja, hogy ez rossz? Miért lát át a társadalmon? Azt hiszem azért, mert Isten szemével akar látni. Isten szemével. A teljes valóságot szeretné látni. Nem csak az őt körülvevő pompát és már pazarló gazdagságot. Nem csak a ruhákat, az arany bútorokat, az arany serleget, az arany tányért. Érdekli azt, hogy a világ hogyan működik. Érdekli azt, ami körülötte van, az miért van úgy. És fölismeri a sok-sok visszásságot, fölismeri a sok-sok igazságtalanságot. Fölismeri azt, hogy a valóság soha nem csupán fehér és fekete. Mind a két szín ugye ott van a valóságban, csak nem mindig egyforma arányban, más arányban. Ő prédikátor nem akar behúzódni, és ott maradni a csendes, nyugodt, derűs oldalon, hanem átmegy az árnyékos oldalra is. Érdekli a másik oldal is. Fölismeri azt, hogy ha van fény, akkor van árnyék is. Te akarsz Isten szemével látni? Észreveszed a nyomorultat, akit már senki sem érdekel? Hogyha te is Isten szemében akarsz látni, akkor a teljes valóságot fogod látni. Akkor Isten szemszögéből fogod látni a dolgokat, ami sokszor nem is olyan szép, nem is olyan gyönyörű. Mert ő azt is meglátja, amit te nem akarsz meglátni. Mert az már kényelmetlen, az már nem jó, az már szúr. Az már belemászik az intim, belső szférádba, amiről nagyon nehéz beszélni, amit inkább ne bolygassunk, hagyjuk. Hogyha Isten szemével kezdünk el látni, akkor sok olyan dolgot nem tennénk meg, amitről Isten azt mondja, hogy az nem helyes. Prédikátor miért veszi észre az elnyomottakat? Azért, mert érdekli a nyomorult emberek sorsa, mert őt az érdekli, amit Isten is érdekli. Isten egy csomószor elmondja a profétán keresztül, hogy az özvegyet, az árvát, a jövevényt ne nyomorgassátok, ne zsákmányoljatok ki őket, ne használjátok ki őket kényekre, hanem igenis, hogy őket meg kell becsülni, nem lehet őket elnyomni. Isten nagyon szociális lény, nagyon érzékeny a témára, és ő azt mondom, hogy harap, ha ilyen visszaélést lát. Ő azonnal szól és kiált, hogy ezt ne. A prédikátor nem marad közömbös a sorsuk iránt. Nem húzogatja a vállát, hogy mit érdekel engem ez. Nem mondja azt, hogy nekem azért van gazdagságom, mert Istennel jóban voltam, és hogy te is légy jóban Istennel, akkor mindened meg lesz. Ő kíváncsi az elnyomottak életére, és el is jut a könyörtelen valóságig. Az, hogy boldogabbak azok, akik már nem is élnek, a halottak. Mert ők már nem szenvednek, nem látják a sok-sok rosszat, a sok-sok visszásságot, az igazságtalanságot. Nincsenek nyomorúságban. És annak még jobb, aki meg sem született, aki nem is látta meg soha a napot, nem látta a sok-sok rosszat. Ez nagyon pessimista hangulat. Ugye ez a sötét barna, ez a sötét fekete tónus. És ugye ismerős számunkra, a magyarok számára ez a jó pessimista életérzés. Az angolokat nem említem most, mert ők nem ilyenek. Ők nagyon optimisták mindenben, minden jó nekik, minden tetszik. Ez csak a magyarra vonatkozik, a magyar élet, pessimista életérzésre. Ugye milyen jó? Igen. A prédikátor azért is foglalkozik nyomorultakkal, mert neki van szíve. A szívét még nem rontotta el a fényűző gazdagság, nem fuvalkodott fel annyira, hogy öntelt és beképzelt lenne. Addig, amíg Isten folyósítja az aranyat és az áldást, addig minden rendben van. Amikor már az ember kezd el görcsölni, gürcölni érte, küszködni érte, akkor kezdődnek a problémák. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, azt mondja Pál apostol Timóteusnak. De szíve nem csak a gazdag embernek lehet. Lehet a szegénynek is. Lehet, hogy nincs mása, nincs más neki, amit adhatna, de szíve az még lehet. Hirden olvastam egy történetet, hogy egy nagyon szegény család kapott egy kis segítséget, élelmiszert, és nagyon megköszönték, és nagyon jó nekik ezt így, hogy valaki támogatta őket, de ismertek náluk még szegényebbet, és elmentek hozzájuk, és adtak abból a piciből, ami nekik volt. Nagyon szívmelengető és szívszorító is ez a történet, de ilyen van, ez is a valóságnak a része. Mert amikor hó végén megyek az utcán, és jön velem szembe egy koldus, aki kér tőlem kenyérre valót. Hát nekem sincs akkor már túl sok, mit mondjak a zsebembe, és akkor van egy dilemma, hogy most mit tegyek? Kire nézzek rá, vagy a gyerekeimre, akik szintén éhesek otthon? És látom azt, hogy az az ember már jó néhány napja, esetleg hete nem tudott enni normálisan egy tiszta, meleg, baráti helyen. És olyankor eszembe jut, hogy mégis Jézus van ott. Hogy ha azt mondja, hogy ha kér valaki, akkor adjak neki, adjam oda a falhatomat. Tudom, ott a családom, felelősségem van, el kell tartani őket, de azt is tudom, hogy az ember, akit látok, ott van szembe velem, az még nyomorultabb. A prédikátor valószínű, hogy nem tartozott az elnyomó uralkodók közé. Istentől jövő bölcsesség és igazság érzete ezt nem engedte volna. De gondolom, hogy mint minden uralkodó azért adótereket rót ki az alattvalókra, mert működni kell valahol az országnak. De hiába volt meg ez a hatalma és az ereje, ez ellen a rend ellen, ami kialakult, hogy gazdagok és szegények rendje ellen, nem tudott mit tenni igazából. Csupán azt tudta tenni, hogy ő nem állt be a sorba. Nem állt be abba a sorba, ahol a szegényeket elnyomják. Ő nem akart senkit sem kényekedve szerint nyomorgatni és igazságtalanul elítélni. Nem akart jogsértő módon viselkedni. És ezzel is azt demonstrálta, hogy ő más uralkodó, mint a többi. Ő az Istenére hivatkozik, akitől kapta a hatalmat, a bölcsességet, aki őt ültette a trónra, és az ő bölcsessége, igazságossága Istenre mutat. Mi is voltunk úgy, hogy azt gondoltuk, hogy hiába dolgoztunk egy adott ügyön, hiába fáradtunk, hiába adtunk bele mindent, nem sikerült, hiába ültettünk, hiába vetettünk, hiába erőlködtünk, hiába mondtuk otthon a párunknak, hogy tegye el minden este a büdös piszkos zokniát, és nem rakja el már évek óta, vagy hiába mondtuk, hogy pakolj el az asztalról, hogyha ettél, tedd el a pultra a tányérod, légy szíves, vagy önts ki a maradékot, nem történik meg. Minden hiábavalóság és hasztalan erőlködés. Ugye ismerősek ezek a gondolatok? Nem. Másnál minden rendben van. Mindenhol működik, hát csak nálunk nem működik. Köszi, nagyon jó. Tetszik. Igen, azt mondom. Tehát el kell jönni arra, hogy ez a bűnös világnak a rendje, hogy mindig van gazdag és szegény, mindig van elnyomott és elnyomó, és ez a két pólus jelen van, amíg ez a világ fönnáll. De lesz majd egy új világ, amikor Isten ezeket mind eltörli, és lesz egy sokkal boldogabb, szebb, gazdagabb, amit Isten gyermekei örökölnek fenn a mennyben. És ezt várjuk. Amen. Tehát ez volt számomra egy elég sötét, pessimista színvilág, amit Isten igéje nekem így adott most. A következő rész, ez talán egy picit világosabb. Itt, amit kiemelnék, az értelmetlen, vagy az Istent nélkülöző nagyra vágyás, ami ebben a versben fogalmazódik meg, hogy jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőködéssel. Ez valóban nagy igazság. És hadd mondjak el nektek egy mesét ehhez kapcsolódva, ehhez az igéhez, ami számomra nagyon sokat jelentett az elmúlt időben. hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy szegény ember. Ennek volt szép felesége, és volt egy fészekalj gyereke. Bocsánat. Ez a szegény ember nagyon sokat dolgozott. Ott egy kis földje, egy lova, művelte a földjét, a kertjét, de nem elrűlt még sose. Mindig dolgozott, és mindig fáradozott, de nem tudott boldogulni, nem lett több pénze. És szerette volna, hogyha a gyerekei jobban tanulnak, másik iskolába járnak, szerette volna, hogyha szebben öltöznek, szeretett volna elmenni, kicsit szétnézni a világban, nem tudott. Hallotta, hogy a komája elment másik országba dolgozni, jobb munkát talált, több pénzt keresett, és egy idő után hazajött, és szép házat épített, vett magának egy új kocsit, négy lovat, és a szegény ember kicsit irigykedve nézett rá, hogy milyen jó neki. És annak gondolkodott, hogy ő is kipróbálja ezt. Hogy elmegy messze országba, ő jó fog keresni, hogy lesz pénze, és akkor tudja a családját szépen nevelni. De ott volt benne a gondolat, hogy nekem akkor el kell szakadnom otthonról. Nekem akkor el kell hagynom a feleségem, el kell hagynom a gyerekeimet, akiket szeretek. Akkor mi lesz? Hogy fogunk így élni? Igaz, hogy több pénzünk lesz. Igaz, hogy lesz mindenre való, ruhára, kocsira, egyebekre, de nem leszünk együtt. Ez az ember elment minden héten a templomba. Olvasta a Bibliát, szerette az Istenét, és egyszer ezt olvasta egyik nap a Bibliájában, hogyha itt maradtok ebben az országban, akkor építlek és nem rombollak le. Ez az ember meghallotta, hogy az ő Istene beszél hozzá. Fölismerte Isten hangját. És megértette azt, hogy itt kell maradni ebben az országban. Nem kell neki elmennie messzire, nem kell neki elszakadni a családjától, akiket szeret, nem kell az életét fölborogatni, hanem ott kell maradnia, mert az ő Istene ott akarja megépíteni, ott akarja megáldani, ahol van. És a szegény ember megértette azt, igazából nem is olyan szegény, mert van neki egy gazdag, bölcs és igazságos Istene, aki őt meg akarja áldani. És a szegény ember nem ment el messzi országba. Nem ment el, hanem otthon maradt, és Isten megáldotta őt. És boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Ez az igerész, ez erről szól számomra, hogy nem kell a hajszolt és hasztalan erőködés, semmi értelme. Ki lehet próbálni, meg lehet csinálni, de Isten nem ezt akarja. Sokan panaszkodnak ma a felgyorsult élet miatt, minden olyan gyors lett. És sok dolog már gyorsan elérhetővé vált, egy telefon, vagy egy autó is. Korábban évek kellett várni egy telefonra. Apukám majdnem 10 évet várt, hogy lehet egy vonalas telefonja, most már nincs ilyen, ha már gyorsan megy. Az emberek elkezdenek többet vállalni, többet dolgozni, hogy tudjanak lépést tartani másokkal, a világgal. És azért feladják a nyugodtabb, kiszámítható, biztosabbnak élt életüket. És elkezdenek egy hajszolt erőködést és pályát befutni. az emberek igényei nincsenek összhangban a valós szükségeteikkel. Sokkal többet igényel, mint ami a szükségük volna. És egy spirál indul el, aminek soha nincsen vége, mert kell ez, kell amaz, kell az új tévé, kell az új telefon, sorolhatnám, és valami mindig hiányozni fog. És ebben a spirálban, ebben a kell ezben, kell azban, sajnos benne van a hasztalan erőködés. Ez a csomagnak a része. Anélkül nincsen, hiába szeretnénk. Tehát ez volt a világosabb tónusú ige számomra. És végül a hármas fonáról beszélnék néhány dolgot nektek, az összefonódásról. Azt írja az ige, hogy a hármas fonál nem szakad el egy hamar. Ezt általában a házasságra vonatkoztatják sokan, vagy a gyülekezeti kapcsolatokra, de én most inkább az emberi vonalat szeretném ebből kiemelni. Prédikátor beszél arról, hogy a társadalmaságnak milyen hátrányai vannak, hogy milyen nehéz, ha valaki társadalan. Ha valaki elesik, akkor nincs, aki felemelje. Ha valaki egymaga van, akkor nem melegszik meg. Ha valakit megtámadnak, akkor nem tudja magát megvédeni. Tehát fontosak az emberi kapcsolataink. Nem csak a itteni kapcsolatok, hanem az emberekkel való kapcsolatunk. Nyilván egyszerűbb testvérként egymáshoz kötődni, mivel hasonló alappont vagyunk, Krisztus alapján élünk, hasonlók a gondolataink is, de fontos az, hogy legyenek kapcsolataink a külvilágban. Hát a világban, ahol élünk, ahol vagyunk, ahol naponta megfordulunk. Ha valaki elesik, akkor az fáj neki. És ha van, aki felemelje, akkor az nem fáj olyan sokáig. Ez így van fizikailag, így van lelkileg is. Valaki mellette van, aki elesett, ha tud egy támogató kézről, egy megértő emberről, aki ott van mellette, akkor nem fáj olyan sokáig. Hogyha valaki melletted van, akkor nem fázol érzelmileg. Akkor át tudod élni az emberi kapcsolatból fakadó melegséget. Hogyha valaki mellett van valaki másik ember, akkor kevésbé fél. Ha megyünk haza este, sötétbe, a tanyára, akkor jobb menni két embernek, mint egy embernek. Nem szoktam így félni, de azért jobb érzés, ha valaki ott van mellettem. És tudom azt, hogy milyen, amikor egyedül vagyok, és nincs mellettem senki, az olyan rossz, és a hiányérzetem van. Azt hiszem, hogy Jézus nagyon jól ismerte ezt az érzést, amikor egyedül volt, amikor a kereszten volt, az addig sok ezeres tömeg kikövette, elapadt néhány emberre. Érezte azt is, hogy milyen hideg van. A nap elsötétült, ott volt, ruhátlanul érezte a hidegséget, érezte a halál hidegségét, és érezte a halálfélelmet is. Fontos az, hogy legyenek kapcsolataink Istennel és az emberekkel. Fontos, hogy isteni szál ott legyen az életünkben. Fontos az, hogy tudjunk egymáshoz tartozni. Hoztam nektek egy kis vonást. Különböző színekből állnak. Három színű zsinór van benne. Van benne egy sötét barna, egy világosabb és egy arany színű zsinór. És ahogy haladtunk így az igében, így a világosság felé is haladtunk, úgy érzem. És ezek egymáshoz vannak fonódva szorosan. Hogyha az egyik meglazul, akkor a másik kettő még tartja. Nem válik le a fonatról olyan gyorsan. És hogyha az egyik szál elszakad, ott van még a másik. De hogyha mind a kettő elszakad, akkor az aranyszál még mindig ott van. És én hiszem azt, hogy az aranyszál soha nem fog elszakadni. Nem azért, mert fémből van, és a fém azért nagyon erős anyag, hanem mert az Isten. Ő soha nem fog elszakadni, soha nem fog megszakadni. Mindig olyan erős, még mindig olyan erős, mint amilyen a teremtéskor volt ez a szál. Ez mindig ott lesz. Ne felejtsük el. És ez számomra a legvilágosabb része ennek a történetnek, hogy az aranyszál, ez ott van az életünk során. És ezt tétek lehet, kap mindenki egyet. Léci Borika oszt ki a tesóknak. És legyen ez egy ilyen emlékeztető dolog a hármas fonáról. Tegyétek bárhová, a kulcstartóra, a szekrénybe, bárhová. És valaki meglátja, akkor jusson eszébe arról a hármas fonál, hogy ott van Isten minden nap az életünkben, de ott vagyunk mi is egymásnak. A másik rész igazából, amit akarom mondani, hogy a sötétbarna és a világos szín, az itt nem a házasságot jelenti, hanem én inkább elmentem a bőrszín felé. Van sötét és világos színű ember a Földön. Ez most ezt jelenti én számomra, hogy mindenki itt van a Földön, mindenféle ember van, és ez a kapcsolat is nagyon fontos, hogy az emberek között legyen egy szoros kapcsolat. Akkor tud kialakulni majd Isten felé is egy jó kapcsolat. Tehát ez legyen nektek emlékeztetőül, hogy itt van Isten minden kapcsolatban. Legyen így. Amen.